Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Köszönjük ismét a hallgatókat, ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. Június 28-a van szerda reggel 8 óra 14 perc, amikor is folytatjuk a műsort Kántor Endrével.
És Gede Balázsral.
0630 2010 909 az SMS és WhatsApp számunk. Azt mondja, Viktor is csatlakozott, nála is nagyokat ugrik a hangerő. Kérlek szépen, ezt kaptuk.
Figyelünk.
Figyelünk rá, igen, a jelszintre, és megpróbáljuk jobban beállítani az eddigieknél is. Aztán C. Andi, mennyire mennyasszony, megnyugtat a hangja.
Hát ő elég. Nagyon.
Ő már annál több is, úgyhogy szerintem maradjunk csak a hallgatásánál.
Már édesanyám típusú mennyasszony. De a remény hal meg utoljára, kedves hallgató.
Így van. Azt mondja, hogy ja, hát ez tovább, igen, online hallgatás. Jó, útinformáció nincs, hogyha mehetünk tovább. Várunk nagy szeretettel továbbra is, hogyha látok valamit, azt is, hogyha lehet haladni, azt is, hogyha nem. Még egyszer az elérhetőségünk 0630 2010 909. Viszont ráfordulunk arra a témára, amit bearangoztunk, ami elég izgalmas, a személyi kölcsönök piaca. Így ámblok, meg majd azon belül az online ügyintézésre is rátérünk. Ebben lesz segítségünkre dr. Rajmon Néveres Ibolya, az OTP Bank lakossági fogyasztási ételek főosztályának igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Kicsit nézzük át ezt a személyi kölcsönpiacot, hogy hogyan muzsiká, hogy alakulnak a kihelyezések, mennyire népszerű, mire használják, akik fölveszik, tehát ennek rengeteg ága, boga van, ugye egy izgalmas termékhez. Hogyan néz ki most a piaca?
Valóban nagyon izgalmas időszakokat élünk most a személyi kölcsön termékkel kapcsolatban. Azt kell tudni ugye a termékről, hogy ez egy alapvetően fedezet nélküli, szabad felhasználású fogyasztási hitel, ami azt
jelenti... Bocsánat, ugye alapvetően ez indokolja azt, hogy az egyik legdrágább hitelforma, hogyha lehet ezt mondani, mármint a kamatát illetően, ami most lejjebb jött, tehát azért ez is változott menet közben, de talán ez az egyik.
Hát az, hogy a legdrágább, ez talán nem jelenthető ki így egyértelműen, de kétségtelen, hogy egy fedezetes hitellel összehasonlítva valóban nagyobb kockázatot rejt, mint a bankok, a pénzügyi szolgáltatók beáraznak a termékbe, ez valóban így van. Egyébként az a megállapítás is igaz, hogy nagyon dinamikus kamatcsökkenésnek vagyunk tanulni.
Igen, tehát azért régen ez egészen másképp nézett ki ez a piac, most már nagyon szépen simulnak a kamatok és ezek a hitelköltségek a többi termékhez.
Így van, ha a konkrétumok irányába akarunk menni, akkor ugye a Magyar Nemzeti Banknak van egy hivatalos havi rendszerességű adatszolgáltatása, amiből az látszik, hogy a szerződéskötéskori, kihelyezéskori átlag kamatok például 2016-ban elég jelentősen csökkentek, tehát a korábbi 17-18-19%-okról azért most már átlag kamatokban ilyen 15-16%-oknál tartunk. Úgyhogy alapvetően teljesen jól látszik, hogy a verseny az nagyon erős a piacon, a bankok között, nem csak kommunikációban, de egyértelműen a kihelyezésben, az árazásban is, és nyilván ez azért is van, mert egy nagyon megnövekedett igénnyel állunk most szemben. Azt kell látni, hogyha egy kicsit így a számokról beszélhetek, és nem mondhatok ezzel senkit, hogy gyakorlatilag ilyen 29-30 milliárdra várjuk mi a májusi piacot, ezt napokon belül fogja publikálni az MNB, a felügyelet. Azt lehet mondani, hogy ezek már azok a szintek, amik a válság előtti időszakban voltak. Ugye sokszor felmerül a kérdés, hogy ez minek az eredménye, vagy mi okozhatja ezt. Mi azt szoktuk mondani, illetve a szakértőink, elemzőink azt szokták mondani, hogy ez egy több összetevőből álló következmény. Részben ugye a 2015 évi forintosítás elszámolás kapcsán úgy érezzük, hogy van egy nagyon komoly megnyugvás a bankoknál, illetve nem is az ügyfeleknél a bankok irányába, és tulajdonképpen nagyon szépen elkezdett visszatérni a bizalom a bankok felé az ügyfelek részéről. Másrésztről pedig ugye egyértelműen nem letagadható az, hogy a javuló makrogazdasági mutatók is mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek bátrabbak. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ez egy érdekes ellentét, hogy amikor a családoknál több a elkölthető jövedelem, a több pénz marad a családoknál, akkor mernek a családok, az ügyfelek beruházásba vágni, és olyankor mernek hitelt is felvenni.
De ez jó, nem? Mert akkor abszolút gyakorlatilag nem teljesen fedezetlenül ugranak benne, mert az egy fajta fedezetlenség, hogyha nekem nem nagyon megy jól a szekér, hitelhez nyúlok, tehát tudom, hogyha baj van, akkor óriási kockázat, ott van a hitel a nyakamon, az még az a kevés jövedelem is eltűnik. Tehát, mintha egy kicsit tartalékolnának arra, hogy ha történik valami, azt a hitelt akkor is ki tudjam fizetni, így néz ki a helyzet.
Szerencsére igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nekünk egy nagyon pozitív megállapítás, és nyilván egyébként a Nemzeti Bank is, mint felügyeleti szerv is abszolút ezt az irányt...
Már csak azért is meggondolom, bocsássak, hogy a szabadba vágok, ez visszahathat aztán a piacra, és tovább,
természetesen,
hogyha lefelé a kamatait ennek a terméknek.
Hát meg azért azt látni kell, hogy a bankoknak sem az a célja, hogy valaki ne tudja visszafizetni. Tehát a bankoknál mindig egy hitelezésben egy hosszú távú együttműködés, és hát csúnyán nem magyarosan mondva egy win-win szituáció a lényeg. És alapvetően azt látjuk, hogy azért a válságnak az a hatása, hogy az ügyfelek nagyon erősen megtanulták azt, hogy előre kell gondolkozni, és 5 évre adósodunk el, akkor 5 évig bármi történhet, azért ez most már nagyon-nagyon jól látszik, és ez egy nagyon pozitív lépés, és én azt gondolom, hogy sokkal megfontoltabban vesznek fel az ügyfelek most már hiteleket, kölcsönöket, ami egy nagyon jó irány.
Mire használják? Tehát, hogy ennyire nő a népszerűsége, az rendben van, hogy javulnak a kondíciók, és egyre elérhetőbb, egyre megfizethetőbb termékről beszélünk. Olyannyira egyébként, hogy egy korábbi beszélgetésben pont ilyesmire tértünk ki, hogy sokszor például autóhitelt is ki lehet váltani vele, annyira jó kondíciót lehet elérni bizonyos ügyfélkörnek bizonyos esetekben, tehát ugye ez nem feltétlenül általános. Tehát mire használják? Uh-huh. Mit lehet elmondani?
Mindig megkapom ezt a kérdést, és mindig nehezen válaszolok rá, mert hogy pont az a lényeg ennek a terméknek, hogy ugye nincsen célhoz kötve. Tehát összességében hivatalosan ugye a bank nem kérdezi ezt meg, nem tudjuk, hogy mire használják ezt a személyi kölcsönt, de azért azt hozzá kell tennem, hogy azért az OTP banknak, főleg különösen vidéken, de Budapesten is általában nagyon jó viszonyban vagyunk az ügyfelekkel, a fiókos kollégák, és ezért csak előkerülnek ugye az ügyintézés során ezek a mondások. Nagyon változatos egyébként, és egyre bővülő a felhasználási köre ezeknek az összegeknek. Alapvetően nyári munkálatok, de van, amikor váratlan helyzetek, elromlik a kazán, ki kell cserélni, és valóban az is, amit te említettél, hogy adott esetben gépjármű részbeni finanszírozására használják, vagy adott esetben például mondjuk egy nagyobb szervizköltség is. Az is jellemző, hogy több apróbb költség gyűlik össze, tehát a szervizköltségtől a nem tudom, új kerti bútort kell venni, és akkor ennek a finanszírozására vesznek fel egy nagyobb
mindent,
összeget.
És akkor úgy folyamodnak kölcsönér, hitelér. Éven belüli ciklikussága van ennek a terméknek. Én azt gondolnám, hogy így az év végi karácsonyi nagy bevásárlás, ugye, ami a kiskereskedelemben is egy ilyen nagy píket hoz volumen tekintetében, talán ez ott van, vagy egyáltalán megfigyelhető ilyen? Ugye most ugye májusi eredményeket várunk, csak erről jutott eszembe, hogy van ebbe egyáltalán ilyesmi.
Érdekes, hogy ahogy megyünk előre az időbe, azért egyre jobban kezd ez már kisimulni, de azért még mindig valóban igazad van, hogy megfigyelhetőek ilyen szezonális eltérések. A karácsony előtt az egy teljesen egyértelmű, tehát nyilván a karácsony előtti időszak az arról szól, hogy mindenki nagyobb összegeket költ. Ezen kívül, ami nagyon érdekes és megfigyelhető, az egyértelműen valóban ez a tavaszi időszak, hát ez valószínűleg összefüggésben van a tavaszi munkálatokkal, ahogy már erről beszéltünk. Egyesek szerint a ballagás is már egy ilyen téma, illetőleg adott esetben ugye a nyaralás is lehet egy felhasználási irány. És ami még érdekes, hogy az iskolakezdés. Azért azt kell látni, hogy az iskolakezdés, főleg amikor mondjuk egy első osztályosnál sok mindenre be kell ruházni, de adott esetben mondjuk egy egyetemistánál is, amikor már számítógépet kell venni, stb., az is egy olyan komoly teher, ami meg tudja terhelni a családoknak a költségvetését, hogy akkor van még egy nagyon erős kiugrás, amikor ehhez a megoldáshoz fordulnak az ügyfelek.
Oké, átnéztük a piacot, aztán a zene után beszélgessünk egy picit ennek a terméknek, hitelterméknek, kölcsönterméknek az online igényléséről. Ugye az OTP Bank elsők között vezette be ezt a lehetőséget, úgyhogy igazán első kézből értesülhetünk erről, hogy hogyan is zajlik ez, meg mik a tapasztalatok. Továbbra is itt lesz velünk a stúdióban ezügyben dr. Rajmondné Veresi Baja, az OTP Bank lakossági fogyasztási hitelek főosztályának igazgatója.
Walking to the door, I turn around, but I heard a sound of footsteps on the floor. Love just like addiction, now I'm a hook on you. I need
footsteps on the floor. Said she was a killer. Now I know it's true. I'm dead when you walk out the door. Hey babe, I'm hawking at you. Oh yeah. Can't stop now, don't you know? I am never gonna let you go. Don't go.
Lehetetlent kizártuk. Ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás reggeli.
Azt írja egy hallgató, hello, aki lezárta ma a rakpartot, annak gratulálok. Hát az egy kemény.
Az majd holnap is lezárja. Ezt üzenjük sajnos, mert igen. Jönnek a repkedők.
Egy hallgató azt írja, hogy úgy is tudom, hogy Kántor Endre meg a Mihálovics gazda az egy ember, hallani a hangjukon. Szerintem, kedves hallgató, azt se tudod ki kicsoda, mert általában engem szoktak összekerni a Mihálovics, én meg a Gede vagyok. Úgyhogy ezt még tovább, még ezen gondolkodj, szerintem, hogy ki kicsoda.
Most azon gondolkodtam, hogy ez most a Mihálovics számára, vagy az én számomra sértés.
Igen, ez
meg ti gondolkodjatok. És mi van, amikor együtt vezet? Mi van, kedves hallgató, pénteken jön a Mihálovics Maci, és együtt vezetünk műsort.
Igen, majd akkor próbáld meg szétválasztani a két jó szereplőt. Na, de fontos dolgunk van, személykölcsönökről beszélgetünk. Dr. Rajmon Néveresi Bolya, az OTP Bank lakossági fogyasztási hitelek főosztályának igazgatója a vendégünk. És lehet, hogy a titulusát többet nem fogom tudni egy szuszra elmondani, mert nagyon hosszú. Megbeszéltük ezt a személyi kölcsönpiacot, hogy hogyan áll, hogyan alakul. Gyakorlatilag elég sok jót elmondhattunk róla, ugye mind a termékről, mind a kihelyezésekről. Tehát ügyfél és banki oldalról is nagy lehet az öröm. Nem beszélve arról, hogy nagyon komoly fejlesztéseken van túl, például a bank online lehet igényelni a személyi kölcsön. Ezt azért fejtsük ki egy kicsit, hogy hogyan működik ez, mert az embernek az van a fejében, hogy személyi kölcsönél ugye bemegyünk, visszük a jövedelemigazolást, meg kitöltjük, meg az ügyintézővel ott ügyködünk egy órán keresztül, és akkor majd lesz belőle valami, jó esetben pozitív elbírálás és pénz. Ez hogy zajlik online téren?
Nagyon büszkék vagyunk rá egyébként az OTP Banknál, mert egy erős 2 éves munkának az eredménye az, amire gyakorlatilag jelenleg elsőként az országban eljutottunk. Alapvetően azért azt leszeretném szögezni, hogy az ügyfeleknek a többsége még mindig azért a bankfiókba jön be, és a bankfiókba intézi ezt a fajta kölcsönigénylést, mert ragaszkodik a személyes kommunikációhoz, a személyes szakértői konzultációhoz. De az azért nagyon jól látszik, hogy teljesen párhuzamosan amúgy az online kiskereskedelemnek a radikális és erős növekedésével megvan most már az igény az ügyfelek egy bizonyos szegmensének a részéről az online pénzügyek intézésére is. És az OTP Bank amúgy is egy nagyon innovatív bank, és piacvezetőként azt gondolom, hogy ez így is van rendjén, ezért mi is beálltunk ebbe a sorba, és gyakorlatilag ki tudtunk alakítani egy olyan, hát most egy nagyon csúnya szót fogok használni, end-to-end online folyamatot, aha, ezt mindjárt meg is magyarázom, ami elképesztően kényelmes, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseink vannak. Ugye end-to-end online nagyon divatos mindent angol rövidítésekkel mondani, de ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az elejétől a végéig online csatornán keresztül viheti végig az ügyfél az igénylését, és egészen a folyósításig is el tud jutni. Ez azt jelenti, hogy nem kell befáradnia a bankfiókba. Tehát, hogyha ő otthonról, vagy bárhonnan tulajdonképpen egy számítógép segítségével végigviszi ezt a folyamatot, akkor egyszer csak landol a bankszámláján a pénz, anélkül, hogy betette volna a lábát a bankfiókba.
Mennyit vesz igénybe, mennyi időt vesz igénybe ez a folyamat?
Na, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert hogy addig, ameddig a bankfiókban történő, nevezzük így offline klasszikus igénylésnél látjuk, és gyakorlatilag rajtunk, vagy az ügyintéző kollégáinkon múlik, addig ez az online-ban pont fordítva van, ott az ügyfélen múlik, és ugye azt azért tudni kell, és nyilván mindenkinek van már ilyen tapasztalata, aki valaha akár csak keresett az interneten, hogy az, hogy egyszer csak felállok, ott hagyom, nem tudom, én főzök magamnak egy kávét, vagy a gyerek valamit szólt 10 percre, és utána visszamegyek és folytatom azt, amit az interneten addig tettem, ez rajtam felhasználó múlik.
Majd kivágott az időzár, és kezdem előről.
Szerencsére nálunk ez nem annyira jellemző, de egyébként alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ennél az online igénylésnél is az, hogy ez, ennek mi az átfutási ideje, ez teljesen az ügyfélen múlik. Tehát nagyon széles a háza, a tárháza annak, hogy nagyon széles az időspektrum, hogy az ügyfelek mennyi idő alatt viszik végig az igénylést, de azt tudom mondani, hogy a medián az valahol a 30 és az a 60 perc között van.
Tehát addig zajlik az a folyamat, amíg azokat a mezőket kitölti az illető, amit kell, vagy válaszol a kérdésekre, és akkor, amikor megtörtént ez, akkor az elbírálás ideje, és hogy amíg landul a pénz, az mennyi körülbelül?
Én azt gondolom ezzel kapcsolatosan, amit nagyon látni kell, hogy a kitölteni a különböző adatokat, az egy része, és talán azt gondolnám, hogy a kisebbik része, a nagyobbik része inkább az az, hogy elképesztően sok tájékoztatást kell adnunk a jelenleg szabályos jogszabályi környezet miatt az ügyfeleknek. Ugye azért az előbb kitértünk erre, hogy nagyon sokat fejlődött a pénzügyi kultúra az országban, és egyre tudatosabbak az ügyfelek, azért ez ennek is köszönhető. Tehát nagyon-nagyon sok tájékoztatást adunk az ügyfeleknek, és nyilván itt az a kérdés, hogy azokat milyen gyorsan olvassa el valaki, tényleg elolvassa el mindet, vagy csak átfut rajta, úgyhogy ezek azok a pontok, amik inkább meg tudják jelentősen hosszabbítani az átfutási folyamatot. Egyébként maga a bírálat, az borzasztóan gyors. Automatizálva van minden. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 2 perc alatt lefut a bírálat. Ami Na. ugye ennek gátat szabhat, az az, hogyha ezt éjszaka hajnali 2-kor...
Persze, nyilván, tehát igen.
Igen.
Ugye? Normál munkaidőre kell ezt mondjuk így elképzelni, gondolom akkor a leggyorsabb. Tehát éjszaka hajnali 2-kor megcsinálja az ember, az automatizált folyamatok végbe mennek, de hát azért csak van benne egy humán faktor, nincs, vagy teljesen automatikus?
Alapvetően automatikus. Ami benne az ilyen időgátló faktor, az az, hogy nyilván be kell kérdeznünk a központi hitelinformációs rendszerbe, az úgynevezett KHR-be, vagy lehet, hogy korábbi nevén bárként ismert a hallgatók előtt. Ez pedig ugye azért éjszaka 2-kor nincsen nyitva, tehát igen. Ez ugye azért egy nappali nyitvatartással működik jelenleg.
De egyébként igen? Az gondolom megoldható lenne, hogy az is működjön, nem?
Most nehezen nyilatkoznék a fenntartó bizérti nevében, de gondolom, hogy adott esetben
előbb-utóbb... Hát mert hogy ez egy adatbázis, tehát előbb-utóbb gondolom lehet lépni, nem tudom, hogy ennek most törvényi akadálya van, vagy technikai, vagy micsoda.
Túlkérdeztél, nem biztos, hogy ebben tudnék reálisan nyilatkozni, de azt gondolom, hogy valószínűleg ezzel majd nekik is számolni kell. Tehát az nagyon látszik, hogy erre egyre inkább van igény, és nyilván arra is előbb-utóbb igény lesz, hogy ez 7/24-ben működjön.
Tehát, hát persze, nyilván.
Egyelőre ez, ami még gátat szab, de ezt is úgy kell elképzelnetek, hogyha valaki hajnali 2-kor viszi végig az igénylést, akkor nagyjából egy olyan üzenetet kap, hogy befogadtuk az igénylését, és amint kinyitnak ezek a rendszerek, itt ez alatt ugye a KHR-t kell érteni, illetőleg ugye a zsírót, ami az átutalást tudja megvalósítani, akkor azonnal folytatásra kerül, és nagyjából úgy kell elképzelni, hogy másnap, hogyha minden rendben van, akkor akár 8-9 órakor már landolhat is a számláján az ügyfélnek az igényelt kölcsön.
De itt nincs olyan ugye, hogy amikor megvan minden, akkor utána arra kérnek engem, hogy nyomtassam szépen ki, írjam alá, szkenneljen be, igen, faxoljam vissza, ez a kedvencem, tehát egy ilyen online ügyintézésnél.
Fax.
De tényleg, tehát az ember utána kap agygörcsöt, amikor ez, na mindegy, szóval ez teljesen papírmentes folyamat.
Momentán igen, azért azt hozzá kell tennem, hogy jelenleg ebben a fázisban OTP-s ügyfelek számára érhető el.
Hát ez nyilván ennek több törvényi akadálya is van, gondolom, hogy még nem lehet egy ugrabugrálni a bankok között, és ezt már beszélgettük ilyen fintech vonalról is.
Igen, amit látni kell, hogy ennek az egész folyamatnak a legsarkalatosabb kérdése, hogy be kell tudnunk, úgy szoktuk mondani, hogy hard azonosítani az ügyfelet, ami azt jelenti, hogy 100%-osan kell tudnunk meggyőződni arról, hogy valóban annak az ügyfélnek az ügyét intézzük, aki adott esetben hogy úgy is fogalmazzak, az internet másik végén, igen, tehát a gép előtt ül. Ez egy nagyon fontos, hiszen az ügyfelek számára az ügyfél adatok, a bankadatoknak a megfelelő kezelése és a megtartása az elengedhetetlen. És ugye emiatt van az, hogy jelenleg még az első fázisban most csak az OTP ügyfelek számára tettük ezt elérhetővé, de azért a csakhoz gyorsan szeretném hozzátenni, ez több mint 600 ezer ügyfél, akiről beszélünk a mi bankunk esetében. De már dolgozunk bőven azon, és a közeljövőben elérhetővé fogjuk tenni ezt nem OTP bankos ügyfelek számára is. Visszatérve a kérdésedre egyébként, igen, jelenleg azon ügyfelek számára, OTP-s ügyfelek számára nem szükséges sem befaxolni semmit, sem postán vagy galambbal elküldeni. Pont ez a lényege, hogy végigvihető az egész ilyen jellegű kommunikációs utak felhasználása nélkül. Azonban azt hozzá kell tennem, hogy amikor majd külső, tehát nem OTP bankos ügyfelek irányába vesszük majd az új folyamatot, ott azért elképzelhetőnek tartom, hogy megint csak a szabályozás miatt elképzelhető, hogy szükség lesz arra, hogy az ügyféllel személyesen találkozva, vagy egy tollas aláírással ellátott szerződést kell tudnunk kapni. Jelenleg e-aktákról vagy online aktákról beszélhetünk, tehát nincs szükség arra, hogy az ügyfél itt ebben az esetben bármit aláírjon.
Aha. Papíron. Hogy áll ez a fajta igénylés? Tehát hogyan fogadták az ügyfelek? Mit lehet elmondani a kihelyezésről? Hogyan alakul érdeklődés, folyósítás?
Számunkra is megdöbbentő módon erős az érdeklődés. Tavaly szeptember végén kezdtük el ezt a folyamatot, és gyakorlatilag azóta most már 3500 szerződés magasságában járunk, és több mint 2,5 milliárd forint szerződést tudhatunk volumenben magunkinak. És hát elképesztően dinamikusan növekszik a szám. Ez nyilván egy nagyon pozitív visszajelzés számunkra, de ami még pozitívabb az az, hogy a folyamatunkban van egy kis teszt a végén, ahol kérjük az ügyfeleinknek a véleménynyilvánítását. Egyrészt nagyon büszkék vagyunk arra, hogy több mint 80%-a az ügyfeleinknek kitölti ezt a tesztet. Azt gondoljuk, hogy azért ebben az online csatornában ez egy nagyon jó arány. És közeljétek el, hogy gyakorlatilag egyhuzamban folyamatosan az 5 pontból 4,5-4,6 pontot kapunk az értékelésre. Aha, ami szerintünk tényleg egy nagyon
persze,
pozitív
erős, visszajelzés. Jó, hát köszönjük szépen, hogy megismertük mind a piacot, mindezt az online személyi kölcsönigénylést. Igen, izgalmas, nyilván ügyfél oldalról nekünk, felhasználóknak, hogy egyáltalán van már ilyen, és hát majd várjuk a további fejleményeket. Dr. Rajmoné Veresi Bolya járt itt nálunk, az OTP Bank lakossági fogyasztási hitelek főosztályának igazgatója. Na, még egyszer azért csak elmondtam, hogy búcsúzásképpen. Köszönöm még egyszer, szép
napot. Köszönöm nektek is.
Megyünk tovább, Czoller Andi friss híreivel, rövid híreivel. Azt követően aztán muzsikálunk egyet, aztán egy jó kis aranyköpést mondunk nektek.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Fintech.
Gyűjtőfogalom, mely a 21. század feltörekvő pénzügyi szolgáltatási szektorának technológiáit jelöli. Minden ide tartozik, ami pénzmozgással jár, és a hagyományoshoz képest radikálisan új megoldást kínál a modern technológiai eszközparkot felhasználva. A Fintech forradalom most zajlik, ne maradj le róla. Ha nem érted, mi megértetjük veled. Fintech forradalom. A Millás reggeli digitális pénzügyi rovata közérthetően.
Együttműködő partnerünk az MKB Bank.
Rövid hírek a 90.9 Jazzin Czoller Andreától.
Van érvényes építési engedély, a kivitelezőt is kiválasztották. Napokon belül elkezdődik az építkezés az egykori szótszállónál. Ezt mondta a Világgazdaságnak Váberer György. Az üzletember szerint az elmúlt egy évben nyílt tenderen kértek terveket a beruházáshoz, a pályázatnak pedig két díjazottja is lett. Az egykori szótszálló területén társasházat építenek, benne 70-80, főleg 150 négyzetméteres luxus lakással. Úgy tervezik, hogy körülbelül két év múlva adják át a házat. Korrupció gyanúja miatt őrizetbe vették a Nemzeti Adó és Vámhivatal 3 hivatásos állományú tagját, egy helyi ügyészségi ügyészt és egy ügyvédet a központi nyomozó főügyészségnél. Kötelenség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés és más bűncselekmények miatt nyomoznak az ügyben. A gyanúsítottak milliós nagyságrendű összegeket fizethettek egy csoportnak, amelynek tagja volt a NAV 3 munkatársa, egy ügyvéd és egy ügyész. A pénzért cserébe bűnügyi információkat adtak ki. Ha bűnösnek találják őket, 2-től 8 évig terjedő börtönnel sújthatóak. Pénzeső hullik a Balaton, a Sopron, Fertő, valamint a Tokaj, Felső-Tisza nyírség térségeire. A napi.hu azt írja, a következő 3 évben a kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben tervezett turisztikai projektek megvalósításához 117 milliárd 770 millió forintot adott a kormány. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint jövőre 20, 2019-ben és 20-ban pedig 48-48 milliárd forintot kap ez a 3 térség. Jelentős mértékben változik a főváros közlekedése a hétvégi Red Bull Air Race miatt. Csütörtöktől szakaszos forgalomkorlátozásokra kell számítani a Bem rakparton, a Clark Ádám téren, a Várkert rakparton, a Lánchídon, a Széchenyi István téren és a Széchenyi felső rakparton is egészen vasárnapig. A verseny résztvevői csütörtökön 00:30 és 14:30 között, pénteken pedig 20:30 és 17:30 között edzenek. Erre az időre lezárják a budai és a pesti alsó rakpart egy-egy szakaszát, valamint a Lánchídat. A lezárások miatt a BKK egyes járatainak menetrendje is módosul. Kiürítettek egy 11 emeletes lakóépületet a németországi Wuppertalban, mert külső burkolata hasonló anyagból készült, mint a gyúlékony szigetelés miatt leégett londoni lakóépület. Helyi sajtójelentések szerint a londoni tűzvész nyomán indított vizsgálat kimutatta, hogy a 68 lakásos társasház szigetelése gyúlékony, nincs tűzjelző berendezés, és a szűk folyosók és balkonok miatt tűz esetén hamar elboríthatja a füst a menekülési útvonalakat. Wuppertalban még nagyjából 70 épületet vizsgálnak meg. Ma tetőzik a hőség. Délen, délkeleten 35-37 fokig emelkedik a hőmérséklet, de mindenütt 30 fok fölött alakulnak a maximumok. A hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik a levegőt. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A közlekedési hírek támogatója, a Renault Kadjar és Captur forgalmazója, az Autotriplex Kft. Budapesti márka kereskedései.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban befejeződött a helyszínelés Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Szent István út közelében. A pesti alsórakpartot lezárták az Erzsébet híd és a Lánchíd között rendezvény előkészületei miatt. A Lánchíd mindkét irányban nehezen járható, az Erzsébet híd Pestre zsúfolt, a Rákóczi úton a Barostértől befelé szintén zsúfoltságra számíthatnak, ahogyan a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton is a befelé vezető sávokban az Erzsébet tér előtt. Telített a Ferenc körút a Petőfi hídtól az Üllői útig, az Üllői út befelé a Nagykörút előtt. A Dózsa-György út a Városliget közelében, lassan járható a Szabadság híd Vámház körút és a Mészáros utca Alagút útvonal, valamint a Szél Kálmán térhez vezető utak, a budai alsórakpart pedig a Margit híd környékén déli irányban. Varga Etele, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Hát szerintem ez óriási, amit Mel Brooks.
Figyelj, Mel Brooks tényleg annyira megosztó személy, mert sokan azt mondják rá, hogy olyan gagyi, de ha végignézed a filmeit, az életművét, akkor azért tudsz említeni egy jó pár olyan poént, amin besírtál. Ilyen nagyon divatos kifejezéssel
élve. Ez a baj, nem tudom, hogy nem ő is ahhoz a körhöz tartozik, akik vannak hatalmas poénjai, de összességében nem biztos, hogy élvezhető.
Hát nem tudom, én azért végig tudom, az űrgolyhókat végig tudom nézni.
Igen, hát én pont az űrgolyhóka vagyok, úgyhogy abban vannak jó részek, de én a mai fejjel már valószínűleg nem tudnám végignézni.
Én igen.
Azt mondtam Mel Brooks egy alkalommal, az ízléstelenség egyszerűen azt jelenti, hogy hamarabb mondjuk ki az igazságot, mint kellett volna.
Mit kellett volna. Igen. Tehát ez abban benne van, hogy ez ki kell mondani
jót
valamikor.
Mondunk, jó, az igazságot igen. Mondjuk, csak egy kicsit az időzítés az elcsúszik és túl korai. Szerinte ez az ízléstelenség.
Igen. A kedvenc filmem mindenképpen nézzétek meg, 1983-as a Lenni vagy nem lenni. Történik a Európa náci megszállása, úgy kezdődik a film, addig a lengyelek a Bronski és Bronski színházban szórakoznak, és pont egy ilyen hitleres sketchet játszik el egyébként Mel Brooks, aki alakítja a Bronski színház igazgató urat, aki egyébként csinál egy olyan etüdöt is, amikor ő játsz a Hamletet. Hát az zseniális, amikor igen. Kisétál göndör szőke parókában, ugye Hamlet, és van az a tör kihúzós jelenet, amikor azt szeretné mondani, hogy lenni vagy nem lenni, és úgy, hogy lenni, kihúzza a tört, mert hogy ő nem koponyával csinálja a törrel, és akkor azt mondja, hogy nem lenni. És a súgó azt hiszi a kettő között, hogy elfelejtette a szöveget. Lenni, és akkor besúgja neki, vagy nem lenni. Annyira kiborul, hogy rálép a kezére ott a súgójukban. Tehát az egész már úgy kezdődik, zseniális film szerintem. Úgyhogy Mel Brooks, 91 éves.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok. Figyelj! Lehet, hogy nem vagy gyenge, de a szívedben szalad a penge, attól nem érzed magad jobban, a kocsitban pompa robban. Tudom, én erős vagy persze, de a fejedben ott van a fejsze, majd a fegyver csövébe nézel, ott már semmire nem mégy pénzzel, és hiába vagy gazdag, az égiek leszavaznak, a kocka, ha el van vetve, te meg a föld alá temetve, ott már hiába van ügyvéd, aki a törvényektől megvéd, senki se golyó álló, és ha szakad a védőháló, a halálugrás végén, a túlvirági tévén, majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokorra kíván jutni, annak balra a második ajtó, de a Szentpéter szigetekre már be van fizetve az útja, önnek a mennyország turiszt, a legjobb szolgáltatás nyújtja. Lehet, hogy nem vagy jáva, és a végén te maradsz állva, de mire jó úgy ez az élet, ha futnod kell, amíg éled, és hiába vagy bátor, mint egy római gladiátor, aki keményebb, mint a szikla, mégis lehet, hogy elég egy szikra, a gyújtó zsinó végén, és a túlvilági tévén, majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokorra kíván jutni, annak balra a második ajtó, de a Szentpéter szigetekre már be van fizetve az útja, önnek a mennyország turiszt, a legjobb szolgáltatás gyújtja. Mi atyán, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó menjek be? Mi atyán, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó menjek be? Mi atyán, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó menjek be? Mi atyán,
emberek megnéznek, hogy az Isten a pénz lett. Sorban nyílnak a bankok, és az jelenti a rangot, hogy mennyire állat az autód, mekkora mellő a nőt, és hogy meddig bírod feltekerni a kocsiban a hangerőt, a kocsiban a hangerőt, a kocsiban a hangerőt! Kíván jutni, annak balra a második ajtó, de a Szent Péter szigetekre már be van fizetve az útja, önnek a mennyország turiszt, a legjobb szolgáltatást nyújtja. Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mond csak, melyik ajtó menjek be? Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mond csak, melyik ajtó menjek be? Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mond csak, melyik ajtó menjek be? Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mond csak. Mellé. Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.
Hát kérem szépen, a Mennyország turiszt egy feldolgozását hallottuk. És itt van velünk a vonalban a Cyber Services ZRT alapító tulajdonosa Frész Ferenc. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Na hát jobban sírunk, mint a WannaCry-nál.
Hát ha csak nem ugyanúgy egyébként. Itt most a Petyára gondolsz meg.
Igen,
a
Petyára bizony.
Petya.
Igen. Hát az a helyzet, hogy semmi új nincs a nap alatt, mert hogy ez 16-ban indult hódító útjára ez a ransomware. Nyilván most már egy továbbfejlesztett változatáról beszélünk. Hát az történt, hogy a WannaCry-nál is használt modulokat, emlékeztek, ez a CIA pak, ugye ez a csomag.
Igen.
Ezeket a fertőző modulokat keresztezték a Petya zsarolóvírussal, és aztán hát ebből lett egy ilyen szörny, ami igazából azt csinálja, hogy túlszorejti a gépet. Itt már nem csak a fájlokat kódolja el, hanem magát a számítógépet is, és aztán nem tud elindítani.
Hát és akkor mi történik? Akkor a monitoron kírja, hogy ide fizess és kész, és ennyit tud csinálni?
Ennyit tud csinálni. Tehát gyakorlatilag újraindul a géped, és piros felirat, és se kisebbe. Gyakorlatilag 300 dollárnak megfelelő bitcoint követel per gép.
Ugyanaz.
Elég sok. Ugyanaz, mint a
de miért pont 300 ezerre? Van valami magyarázat? Vagy ez egy ilyen mágikus...
Hát, igazából szerintem az történik, hogy belőtték azt, hogy mit képesek, vagy mit hajlandóak még megfizetni a viktimek, tehát az áldozatok. Uh-huh. És akkor van egy ilyen optimalizált ár. Az a probléma ezzel, hogy ezzel a példánnyal most éppen, vagy ezzel a fertőzéssel, hogy ez kicsit továbbfejlődött, mint a WannaCry. És képzeljétek el, azt csinálja, hogy bemegy a hálózatba, ha egy gépet is megtámad, akkor a hálózati felhasználók közül ugye az adminisztrátorokra utazik, feltöri a hálózatnak az adminisztrátori jogosultságait, és onnantól kezdve az összes gépre tovább tud terjedni. Tehát elég egy betörési pont, és a teljes hálózatot magáévá tudja tenni.
Nagyon jól hangzik.
Igen.
Már meg sem merem kérdezni, hogy hogyan lehet enne védekezni, de gondolom úgy lehet, hogy most azonnal letiltom az internet hozzáférést a gépemen, kihúzom a kábeleket.
Hát igen, ez ugye beszéltünk már arról, hogy az ilyen támadásoknak valójában a kvázi a hagyományos tömegpusztításhoz képest is nagyon hasonlóak a paraméterei, hiszen a másodlagos hatása az sokkal nagyobb tud lenni. Tehát igazából az a pánik, ami most kitör, vagy kitört, az sokkal nagyobb kárt tud okozni gazdaságilag, mint akár egy-egy ilyen túlszulejtett számítógép. Úgyhogy hát nem, nyilván nem ez a megoldás. A megoldás a megelőzésben van, ezt is mindig elmondjuk. Valójában az van, hogy a Microsoft ugye kiadta azt a javító csomagot, ami az NSA, illetve a CIA által használt zero day-eknek a kiaknázására szolgáló hibákat, ugye, vagy lehetővé tévő hibákat javítja, és hát úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon sokan nem update-elték a rendszereiket, és hát innentől kezdve megint az a probléma, hogyha nem javítjuk ugye ezeket a hibákat, akkor jól ismert sérülékenységekről tök könnyen megy a fertőzés. Úgyhogy mindenképpen patchelni kell, a legutolsó csomagban ugye megvan az összes ilyen napvilágra került hibának a javítása. Ezt meg kell tenni.
Most komolyan, valakinél le van tiltva alapból, ugye, mert ő nem szereti, hogy ott állandóan frissítget. És az a problémám ezzel, hogy hasonló a helyzet, mint a védőoltások esetében, hogy az egy nagyon-nagyon-nagyon korlátolt elképzelés, hogy majd én eldöntöm, hogy frissítem-e a saját gépemet, vagy ne. Nem jó.
Én is ezt használom, de én nem azért, mert majd eldöntöm, hogy frissítem-e, hanem az idejét akarom eldönteni.
Tehát eldöntem, éppen, hogy mikor.
Tehát frissíteni fogod. Elkezd frissíteni, és lelassítja nekem éppen egy kritikus
nem
adás közben. Hát nem, de azért
én
mondom,
hogy ez... a tényről, hogy frissítem-e egyáltalán,
hát
vagy
baj,
nem.
Az baj,
mert ugye nem a saját,
igen,
mert nem a saját gépen biztonságáról igen, van csak igen, szó, igen, hanem igen, az enyémről tovább persze tud terjedni. Hát, ez...
hát itt ugye az van, hogy van az otthoni hálózatod, és van a munkahelyi hálózatod. Igazából, hogy a birtok alapú informatikáról beszélünk, mindenki azt gondolja, hogy az a gép, amit használ, az az övé.
Persze.
Egy hálózaton belül, és akkor majd ott ő majd jól eldönt, hogy mi történik. Hát itt viszont a kollektív, hogy mondjam, ilyen etikett, meg viselkedési normákról is lehet beszélni, hogy igenis kell azzal foglalkozni, hogy körültekintő legyél egy hálózatban, mert hogyha egy rossz klikk, ugye ráklikkelsz egy levél mellékletre, és már is meg lehet a fertőzés. Ami még érdekes a Petyával, vagy az új támadással kapcsolatban, hogy ebben is van, képzeljétek el, Kill Switch.
Aha, érdekes.
Megtalálták. A Windows könyvtárban kell egy darab fájt, hogy mondjam, nem is bemásolni, létrehozni, és akkor onnantól kezdve, ahol ez a fájl létezik, azt nem fertőzi azt a PC-t meg. Úgyhogy megint csak az izgalmas, hogy valójában mi a cél. Tehát az a cél, hogy zsaduló igazából váltságdíjat szedjenek, vagy az a cél, hogy ténylegesen marha nagy balhét csináljanak, ez még mindig nincs eldöntve. De ha csak az lenne a cél, hogy minél több pénzt szedjenek be, ugyanúgy, hogy van a Krájnál, hittük ezt, akkor nem lenne készlics. Ugye erről beszéltünk.
Igen, ez egy nagyon érdekes, hogy minek van ez benne.
Ha csak nem ilyen paragép, aki kitalálta, és attól fél, hogy annyira bedurran ez a dolog, hogy berak egy ilyen kis kaput, hogy lehessen menteni.
Hát igazából egy értelme van, hogyha tudja nagyon jól, hogy hogyan működik, nyilván tudja nagyon jól, akkor hogyha a saját gépeit ugye ellátja a készlicssel, tehát megvédi, így tudja megvédeni a saját érdekeltségeit, akkor a többiekin tud terjedni. Tehát ez egyfajta magyarázat lehet, hogy előre preparálja a saját érdekeltségben tartozó számítógépeket, és akkor azokat biztosan nem fertőzi a vírus, mert hogy nyilvánvalóan, hogyha elszabadítja, akkor arra már ráhatása nincsen, hogy merre megy.
Hogy válogasson, igen, hogy
igen,
mit fertőz.
És a másik pedig az, hogy egyszerre több kontinensen és több országban ugye indult, megint csak az, mint a WannaCry-nál, nagyon hasonló, valószínűleg célzottan elkezdték bedobálni, tehát célzott támadással, nem randomszerűen indították el, tehát egyszerre egy időben indult el. Ugye itt bankok, meg szállítmányozó cégek, nagyon nagy cégek, illetőleg áruházláncok, amik most megálltak, és ami a nagyon érdekes, hogy a csernobili sugárzásmérő rendszer is megállt tőle.
Úgyhogy
van ipari érintettség is. Szóval elég nagy a baj. Én azt gondolom, hogy megint nagyon jól és gyorsan reagáltak, és most egyébként a nagy cégek reagáltak, nem pedig ahogy a WannaCry-nál ugye a kicsik. Tehát most a nagy víruslaborok azonnal kijöttek a válaszokkal, de hát a Petyát elég jól ismerték már.
Hát jó, meglátjuk, hogy mi jön még, vagy mi lesz a folytatás, mert egyáltalán nem biztos, hogy ezzel van vége ennek a támadás sorozatnak.
Mindenképpen ezeket a most napvilágot látott sérülékenységeket, van a Krály óta napvilágot látott sérülékenységeket patchelni kell, javítani igen kell, és hát ne klikkeljenek a felhasználók ismeretlen levelekre.
Világos.
Ismeretlen mellékletekre.
Ez lehet egy elkerülés.
Köszönjük szépen,
Feri! A jelentkezés, jó munkát, szép napot, szia! Frész Ferenccel, a Cyber Services ZRT alapító tulajdonosával beszélgettünk a legújabb zsaroló vírusról, a Petyáról. Most átadjuk a terepet Szoller Andrának, friss híreket mond nektek, azt követően aztán visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelyt itt a 90.9 Jazzén, megpróbáljuk tisztázni a következő óra elején ezt a csekkbefizetéses, azonosításos, pénzmosásos helyzetet a postán. Vanulni Nildikót fogjuk telefon végre kapni, a Magyar Posta Zrt. Szóvivőjét.